Áldás, kegyelem és békesség van a sik néktek bőségesen, a megtartó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, istentiszteletünk kezdetén hálaadó Zsoltárunkkal kezdünk, a 65. Zsoltár első versét énekeljük. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret.
A Sion.
Elfoglalva, folytassuk tovább a megkezdett Zsoltárt második versével, rajtam a bűn elhatalmazik. A mi segítségünk, ma isteni szeretünk megáldása, megszentelése jön a mi megtartó Úrunktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenek a mai alkalommal hozzánk szóló üzenetét a Lukács evangélium a 11. fejezetéből az 5-től a 13. versig. Ez szakaszt gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg. Tehát a Lukács evangélium a 11. fejezetéből, az 5. verstől, ez tulajdonképpen az egy héttel ezelőttinek egyrészt ismétlése, másrészt meg néhány verssel való megtoldása, így figyeljünk erre az igére. Azután így szólt hozzájuk Jézus: ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki: barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És az így válaszolna belülről: ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak. Nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Én is azt mondom nektek, kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apasz közületek, aki fiának kínyót ad, amikor az halat kér tőle? Vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kéri tőle. Áldja meg a mi Urunk a hallott igét, legyen az, ami számunkra üzenetté, vezetésé, ezt kérjük most imádságban őtőle. Mindenható Istenünk, mennyei atyánk, Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged azért a csodálatos lehetőségért, hogy bár téged az egek egei nem fogadnak be, mégis hajlandó vagy lehajolni hozzánk, emberekhez, a te teremtményeidhez, a te megváltottaidhoz. Légy állott Urunk az elmúlt időszak dolgaiért, amit átélhettünk, amiben részünk lehetett. Köszönjük Istenünk azt, hogy nekünk biztos pontként, biztos alapként ott voltál nekünk, és nem kellett a mi életünket kétségbeesésbe taszítani, vagy engedni, mert tudtuk, átéltük, Urunk, hogy te ott vagy velünk a te ígéreted szerint. Istenünk, arra kérünk most téged, hogy hadd tudjunk elcsendesedni te előtted. Ne csak külsőképpen, mert az még aránylag egyszerűen működik és megy is, hanem belső lelkiképpen. Urunk, hadd tudjuk letenni mindazt a sokféle dolgot, ami talán már a mai napon ott volt a mi szívünkben. Talán gondok, bajok, események, hírek, amelyek fölzaklattak bennünket, amelyek fölborították talán a mi lelki egyensúlyunkat. Urunk Istenünk, hadd tudjunk mi megnyugodni itt a te házadban, hadd tudjuk megnyitni a mi szívünket, lelkünket te előtted, és hadd történhessen annak fordítottja, mint ami világban történik, hogy szívesen bezárkózunk a világ előtt, hogy ne legyen hatással ránk, de most meg hadd nyissuk meg a mi életünket, hogy te viszont légy ránk hatással. A te lelkeden keresztül jöjj közel, Urunk, hiszen hisszük, hogy itt van Isten köztünk. Itt vagy, Urunk, és te meg akarsz szólalni egyen-egyenként mindannyiunknak. Add, hogy valamennyien a magunknak szóló üzenetet érthessük. Ne arra gondoljunk, hogy ez a másiknak szól, hanem arra, hogy ez a miénk, nekünk adatott. Istenünk, így segíts bennünket, hogy amit megértettünk, azt el is vigyük magunkkal, és a hétköznapokban, amikor talán épp megszorítatik a mi életünk, tudjunk boldog örvendezéssel, hitvallásként elmondani mindazt, ami ott van bennünk, amit most elvihetünk magunkkal. Urunk Istenünk, a te lelkeden keresztül emlékeztes ezekre az üzenetekre, igékre, amelyeket most kaphatunk tőled. Így légy velünk. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére a 171. dicséretünkkel. 171. énekünk így kezdődik, megáll az Istennek igéje.
Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellen. A nagy Isten
testvéreim, alapigénk, mely a Pélistő segítségével, az ő lelke vezetésével hirdetni kívánom az ő üzenetét köztetek. Írva található már felolvasott részben a Lukács evangélium a 11. fejezetében, a 11., 12. és 13. versben. Melyik apasz közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle? vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Amen. Kedves testvéreim, szeret gyülekezet! Az utóbbi hetekben, hónapokban csupa sorozatból élünk, vagy sorozatban vagyunk, hiszen amikor tavasszal elkezdtem a példázatok sorozatát, minden esetőségre kitérve, amennyire lehetett az ünnepek és egyéb alkalmak közepette ahhoz kapcsolva. És most az elmúlt hetekben az imádságról van szó, illetve ez jön elénk példázatok sorozatában, hogy az első két vasárnapon is volt az elmúlt időben hamis bíró története, amikor az özvegyasszony megy az ő kérésével, megy az ő kérelmével, a magát is eléggé negatívan ítélő bíró személye elé, vagy hivatalába mondva, hogy intézze az ő dolgát, és ugye gyakran megy az asszony, és ugye az üzenetként, ugye Jézus az imádságról mondja ezt a példázatot ezzel kapcsolatosan, hogy nem szabad belefáradni, belefásulni az imádságba, ezt mondja, hogy mivel már ott van ez az asszonynak az ő hozzám való fordulása, az, hogy szinte be zaklat engem, ezért elintézem az ő dolgát. Aztán az elmúlt alkalommal ugye a kérő barát példázata, története volt előttünk, és utaltam erre, hogy ez a példázat ellentéte egy picit, legalábbis más formában beszél az imádság, hiszen a hamis bíró történetében egy gyakori imádságról van szó, arra utalva, arra rá utalva, mutatva, hogy sűrűn oda kell mennünk, minél sűrűbben a mi Urunk elé. Itt viszont a kérő barát történetében arról van szó, hogy egyszer oda megy ez a barát, tolakodva ugyan, és meg is jegyzi az ige, hogy nem az ő barátsága miatt, vagy azért, mert barátja, hanem amiatt, mert tolakodóan megy hozzá, ezért teljesíti az ő kérését. És ugye valahol odáig jutottunk ebben a történetben, hogy igenis szinte fogalmazhatjuk így, följogosítva vagyunk akár még ilyen módon a tolakodó kérésre is, még az Isten felé is, hiszen itt is az imádságról van szó, hiszen Jézus imádkozni tanítja az ő tanítványait, a mi atyánknak egy rövidített változatát, olvassuk itt a Lukás 11 elején. És ugye elmondja, illetve erről volt szó, erről beszéltünk, erről gondolkodtunk közösen, hogy a tolakodás miben is mutatkozik. Egyrészt mutatkozott, láttuk a kérés időpontjában, az éjféli időpontban, ugye a vészterhes idő mindig az éjszaka, Jézus egyenesen a sötétség órájának is nevezi az éjszakai időt, amikor olyan dolgok történnek, ami nem feltétlenül van az ember javára, de mégis lehet alkalmas idővé, még az éjszakai időpont is. És ugye bíztatva bennünket, hogy nincs rossz idő, nincs rossz időben elmondott kérés. Aztán figyelhetünk arra is, hogy az imádság vagy a kérésnek a tárgya is érdekes, hiszen egy teljesen hétköznapi kéréssel fordul oda, és nem azt mondja ez a barát, hogy ha valami komolyabb dologgal jöttél volna, akkor teljesítem, és akkor minden további nélkül fölkelek, hanem még ezt a úgymond hétköznapi kérését is teljesíti. Nem mérlegeli a szükségességét. Nem mérlegeli azt, hogy tényleg szükség van erre. Nem mondtam el a példázatot, de valami hasonló dolog, mint amikor bár itt falun azért annyira kódusokkal, kéregetőkkel nem találkozunk, vagy nagyon ritkán, és hogyha mégis olyan helyzetbe kerülünk, talán mi magunk is mérlegeljük, hogy ha adunk valamennyit, akár egy százast vagy kétszázast, hogy vajon mire fogja költeni. Tényleg arra költi-e, amire kéri? Mert nyilvánvalóan valamire kérik, a kódusok is, a kéregetők is, hogy arra költi-e. Nagy kérdés, egyetem van-e jogunk nekünk megkérdezni, hogy mire költi, hogyha kért, akkor adjunk. És itt a történetben is erről van szó, a barát nem kérdőjelezi meg azt, hogy tényleg arra kell-e a kenyér, amire kéri, vagy egyáltalán mi a helyzet. Nem mérlegeli annak szükségességét. Jézus csak ennyit mond, kérjetek és adatik. Nem azt mondja, hogy ha megvizsgáltátok, és tényleg úgy van, tényleg bebizonyosodik, hogy arra kér, akkor ad, hanem egyszerűen kérjetek és adatik. Illetve nagyon lényeges volt a kérés mennyisége, hiszen, vagy erre is figyelhetünk, hiszem azt, hogy nem véletlenül van itt kiemel, vagy három kenyérről van szó. Tehát nem kettőről és nem négyről. És hogy itt ezzel kapcsolatban mondtam azt el, hogy nem kell nekünk, és most ne botránkozzunk ezen a kifejezésen, kímélni az Istent, vagy félteni az Istent, hogy neki nincs annyi, hogy adhatna. Ugyanakkor pedig nem kell szemérmesnek se lenni, hogy nem kérünk annyit, amire tényleg szükségünk van. Ha arra van szükségünk, tényleg kérjünk. Annyit kérjünk. És itt utaltam arra, hogy az eddig görög kifejezés, itt a tolakodás kifejezés, amit a magyar szentírásunk így fordít, az eredeti görög valami ilyesmit is jelent, hogy szerénytelenség. Tehát majdnem azt is lehetne mondani, így fogalmazni, hogy nem kell szerénynek lenni. Ilyen értelemben, persze értsük jó ezt a kifejezést, meg a maga helyén. Akár még szerénység nélkül is kérhetünk, mert szükségünk van rá. És itt szeretném folytatni a mai alkalommal ezt a történetet, tovább is olvastam, hiszen itt egy más módon, más képpel hozza, vagy magyarázza Jézus ugyanezt a kérést, mégpedig az apának és a fiának a kapcsolatával. Ugye eddig a barát és a barát közötti, tehát két úgymond egyenrangú fél közötti kérés és adás dolgában láttuk a történetet, és ugye ott is szóba került, illetve hát egyértelmű volt, hogy nem az ő barátsága miatt, hanem a tolakodása miatt felel, illetve teljesít ez a kérését. És tulajdonképpen a meghallgatásnak, vagy a teljesítésnek az oka látjuk, hogy nem a baráti kötelesség. De erről még nem beszéltünk. Hiszen valahol a barátságban talán ez is benne van, mivel barátom, kötelességemnek érzem, hogy segítsek, hogy adjak, hogy teljesítsem az ő kérését. És az az érdekes, hogy talán mi magunk az Isten felé is, hogy a mai modern kifejezést használjam, bepróbálkozunk ezzel, hogy Istennek kötelessége megadni valamit. Mert ő teremtőnk, atyánk, megváltónk, gondoskodó, oltalmazó Istenünk, kötelessége megadni nekünk, amit kérünk. Vagy, ha nem azt kapjuk, amit szeretnénk, akkor azt mondhatjuk, Isten köteles még a mi gondolatainkat is kitalálni. Látjuk, hogyha ezt a gondolatot visszük végig, akkor ide jutunk. Pedig Jézus a barátainak nevez bennünket, tehát ezt is azért látnunk kell. És épp ezért nagyon fontos azt kimondani, hogy ne utalj a kötelességre, vagy kinek mi a kötelessége, kérd inkább. És erre hatalmaz föl. Nem cifrázza, nem magyarázza, kérd. Kérdés adatni fog. A kötelesség valahova oda vezet, mint annak idején Sámuel korában, amikor a filiszteusok ellen megy Isten népe, és nem érzik azt, hogy túl nagy esélyük lenne a csata megnyerésére, de zseniális ötletként, idézőjelben zseniális ötletként viszik magukkal a frigyládát. Köteles az Isten ott lenni velük. Kötelessége megőrizni az ő szövetségládáját, és nyilvánvalóan magát a népet is. És mi lesz a következménye? Elveszik a ládát. És majd beteszik ugye Dágonnak, a főistenünknek a templomába. Az más kérdés, hogy Isten visszaszerzi, mert a szoboristen, vagy az Isten szobor ugye leborul előtte, összetörik, Isten rendezi a dolgokat, de látniuk kellett Izraelnek, nem lehet az Isten ilyen módon kötelességként oda láncolni, vagy kötelessége miatt oda láncolni a mi kéréseinkhez. Ez így nem megy. És itt is egyértelmű, hogy tényleg kérés miatt adatik meg a válasz, és adatik meg a dolga, amit kér az ember. És persze nagy kérdés, hogy miért szükséges egyáltalán a kérés. Hát Isten úgy is tudja, hogy mire van szükségünk. Ugye ezt annyiszor elmondja a mai ember is, hogy nem is kérek, hát tudja úgy is az Isten, hogy mire van szükség. Mégis, ha az apa és a gyermek kapcsolatát nézzük, amely erősebb, mint a barátok közötti kapcsolat, hiszen vérségi kapcsolatról is szó van, mégis szükséges. A gyermek is érzi, hogy szüksége van arra, hogy kérje ezt, és akkor kapja meg. Tehát kérj. Kérj, de miért? Kérj először is azért, mert van eredménye. Nem hiába volna a kérés. Jézus erre bíztat. Aztán kérj azért, mert csak így adatik neked jó ajándék. Hiszen így fogalmaz Jézus, hogy ti gonosz létetekre is tudtok jó ajándékot adni a ti fiaitoknak. Tehát azért is kért az embert, mert jó ajándék adatik. És végül a harmadik, és szintén erről ugye itt a rész végén beszél Jézus, a jó ajándékok között a legjobb adatik, szintén kérésre Isten lelke. Aki semmi másként, semmi más módon nem lehet elnyernünk a magunk életébe, hívni. Jövel Szent Lélek Úristen, mondja ugye a pünkösdi énekünk. Csak kérni lehet, csak hívni lehet. Tehát ez a három dolog legyen előttünk. Tehát az első az azért kéri, mert van eredménye. Nem hiába való a te kérésed. Ugye Jézus így fogalmaz, melyik atya az közületek, aki, hogyha az ő fia kenyeret kér, ugye követ adna neki, vagy ha halat, akkor kígyót, vagy ha tojást, akkor skorpiót adna helyette. Tehát magyarul az adást, mint választ, nem lehet és nem kell megkérdőjelezni. A mi imádságunk sokszor itt akadnak el, pontosabban már itt elakadnak. Hogy igazából nem is várunk ténylegesen választ arra. Elmondjuk, mert talán valami varázsformulaként használja nagyon sok ember az imádságot, de az, hogy ennek lesz válasza, nagyon kevés ember hiszi el. Testvérem, nézd át a te imádságaidat. Nem itt akadnak el. Amikor arról panaszkodunk, hogy Isten nem hallgatja meg az imádságot, nem ezen múlik. Hogy te magad el se hiszed, hogy az arra úgymond minden további nélkül, ha nem is automatikusan, mert ne használjuk ezt a kifejezést ebben az összefüggésben, de mégis adatik a válasz. Ha kérsz, adatik. A kérésre a válasz az nem az, hogy talán jut, talán teljesül. Nem ez a válasz rá, hanem az, hogy ő ad. Csak ez lehet, ez történet, más lehetőség nincs. Az elmúlt hetekben akár alap igeként is, de példaként is többször előjött ugye a tékozló fiú története, és most kifejezetten az idősebbik fiúra hadd utaljak, aki egyfajta váddal, haraggal, féltékenységgel, keserűséggel van az ő apja iránt. És önnek egy baja van, hogy nem adott az ő apja egy kecske fiat arra, hogy az ő barátaival egy görbeestét csináljon, egy vacsorát készítsen. Ez rendkívülen rosszul esik neki, bezzeg, hogy ott van az öccse, aki az egész vagyont, ami rá esett, eltékozolt, kiszórta, jól érezte magát, most pedig hazajön és visszakéri magát, de inkább könyörgi magát, és ehelyett, hogy az apja jó, megmosná a fejét, mit mond, gyűrűt, sarut, tiszta ruhát, és a hízott túlkot vágjátok le. Nagyon rosszul esik az idősebbik fiúnak. És ott van a kérés benne, vagy kérdés, hogy miért? Miért így viselkedik az apa? És érdekes, hogy a válasz egy kicsit indirekt módon, de a következő, fiam, hiszen mindenem a tied. Vagyis kérted volna, fiam, és odaadtam volna. A kérés hiányzott. Ugye hányszor szoktuk ezt egyébként is a hétköznapi életben is megjegyezni, hogy hát csak a kérés hiányzott. De ez ennyire valóságos. Fiam, mindenem a tied. Tehát amikor mi kérünk, akkor azt kérjük, amit Isten már eleve odaadott nekünk. Amikor kérjük a mi bűneink bocsánatát, akkor nem azt a bocsánatot kérjünk, amit már 2000 éve Krisztus megszerzett nekünk. Az már a miénk. Csak el kell kérnünk. El kell fogadnunk. Nem idegen dolgokról beszélünk. És ha így mernénk gondolni, ami kéréseink, illetve vannak a tárgyára, mennyire másképp alakulnának a mi dolgaink. Tehát kérj, mert van eredménye. Hidd el, hogy nem hiába való. És nem akarok belemenni abba, hogy mennyi minden hiába valóság van ebben a világban, és mennyi minden hiába való dolog történik. Hány árnyékra vetődésünk van nekünk, ahogy szokták mondani. Nem hiába való ez a kérés, mert van eredménye. De aztán azért se hiából létve, azért is kérni kell, mert jó ajándék adatik. Szeretném először ketté válaszolni ezt a kettőt. Beszéljünk ezt az ajándékról. Hogy jól értelmezzük, jól legyen előttünk. Ennek elnyerése, bár a felnőttek világában is helye van, hiszen szoktunk mi ajándékot adni egymásnak is, felnőttek is, de alap esetben mégiscsak a felnőtt és a gyermek viszonyában értelmezhető. Elsőrenden hangsúlyozom. Mégpedig oly formában, hogy a gyermek kap ajándékot a felnőttől. Ezért nem kell dolgoznia, nem kell fizetnie érte, csak kérni kell. Jézus is mondja, ha a ti fiatok ugye kér, illetve pontosabban melyik atya az közületek, aki az ő fia kér, akár kenyeret és követ adna neki. Ez a fajta gyermeki hit, ami nagyon lényeges és nagyon fontos a keresztény ember életében, egyfajta naívnak tűnő kérés, és olyan kérés, amikor eszébe se jut az embernek, hogy elutasítást kap. Ez egy nagyon érdekes vetülete a mi kéréseinknek. Mert valahogy mi úgy vagyunk emberek kódolva, vagy én nem is tudom pontosan, hogy is fogalmazzam, hogy eleve a negatív dolgot feltételezzük. Nem? Amikor az ember valamely dolgát intézni akarja, direkt nem mondok konkrét esetet, az utóbbi időben nagyon sok vállalkozóval, hivatallal, egyébben volt dolgunk, ugye a felújítások, pályázatok, egyébek kapcsán, és tényleg megmondom őszintén, bennem is elsőrenden ez a fajta negatív előrevetítés volt. Úgyse. Úgyse fog a simán menni. Úgyis, most a templom felújítás kapcsán, úgyis az MVH fog találni valamit az ellenőrzésnél. Hála Istennek, és ezt nagyon őszintén és hálát a szívvel mondom, egy pontot nem találtam. Emberileg ilyen nincs is. Mégis ezt feltételezzük. A gyermek nem feltételezi. Nem feltételezi azt, hogy az ő apja azt fogja mondani, hogy fiam, halat kértél. Vagy nem is adok, vagy kígyót kapsz. Csak a felnőtt, most bocsánat, ilyen értem a felnőtt fogja ezt valamilyen szinten feltételezni. Jézus azt mondja, aki kér, kap, aki keres, talál, aki zörget, annak megnyitatik. És Isten ajándékai is épp ilyenek. Ott van a hit. Hallásból van. A hallás Isten igéje által. Nincs más út. Vagy az örök élet. A bűnzsoldja, a halál, Isten kegyelme ajándéka az örök élet. Kész. Nincs túlcifrázva. Nincs megmagyarázva, nincs egyéb feltételekhez kötve. Isten kegyelmű ajándék az örök élet. És a kettő közül, hogyha most csak erre a kettőre gondolunk, egyiket se tudom megszerezni, csak ha kérem. Viszont kérni kell. Mert megspórolni se lehet a kérést. És szeretnék áttérni itt a másik felére is, hiszen Jézus erről beszél a jó ajándékról, ami a javára válik az embernek. Talán azért is fontos ezt így kiemelni, ugyanis könnyű összetéveszteni a kettőt, a jót és a rosszat. Bár azt mondjuk, hogy nekünk jó órunk van, és megszagoljuk a jót meg a rosszat, illetve a kettő közötti különbséget, de nem így van. Ugye aratás ideje van, ebben van benne mi népünk is. Jézus mondja a példázatot a búza és a konkolyról. Ugye a példázatnak nem egy alapfő motívuma, illetve pontosabban sarkalatos pontja az, amikor az derül ki, hogy nem lehet egy ideig megkülönböztetni. Nem tudjuk. Majd az ítéletkor ott már szét lesz válogatva. De nem lehet megkülönböztetni. És ami törekvésünk, ami akaratunk, ami szándékunk, ami kéréseink, bármi, sokszor kérdéses, hogy most az a jó vagy a rossz. És ebbe, hát ha nem is megyünk sokszor tönkre, de sok esetben ez egy hatalmas lelki terhet jelent, hogy kiválasszuk, hogy mit is kellene képviselnünk, mit is kellene kérnünk. Tehát összetévezhető. És amikor kérünk, én bízok benne, és hiszem, hogy azt is kérjük, mint a gyermek, aki talán tudatlanul is, de a neki való jót kéri az ő apjától. Hiszen a példázat erre enged azért következtetni, hogy halat kér, és nem kígyót. Talán, értsük jól, ösztönösen is, de azt kéri. A jóra van szükségünk, ami javunkra van. És ahogy a földi apák, úgy Isten sem téveszti el az ajándékokat. Ez a következő, amiben bízhatunk, a mi kéréseinknél. Nem fogja összekeverni a halat meg a kígyót. Nem fogja összekeverni a kenyeret meg a követ, vagy a tojást meg a skorpiót. Nem keveri össze. Megmondom őszintén, sokszor ebbe tudok megőszülni idézőjelben, amikor a dolgaimat rendezem, és idő után összekeveredik. A papírok, jegyzetek, egyebek. De az Istennél nincs. Ideig, való óráig se. Ő tudja, hogy mi micsoda. Nincs összekeverés. Az ajándékokat nem keveri össze. Sokáig úgy gondoltam, hogy ezek a példák, ez a három pár, ez csak egy szó szerint szemléltető példa. De hogyha mélyebben megnézzük, mindegyiknek megvan a maga jelentése. És most röviden erről hadd szóljak, hogy ott van a kenyér és a kő. Az élet és a halál. Ugye már Jézus megkísértésénél pont fordítva, hogy olvasunk róla, hogy ugye változtass ezeket a köveket kenyerekké, mikor ugye a 40 napos bőjt, de ugye megéhezik Jézus. De gondoljunk csak arra, hogy a mindennapi kenyér áldásként van előttünk, de a Biblia gyakorlata szerint a kő az ítéletnek, a megkövezésnek az eszköze. Sőt, ugye tudjuk is ezt, hogy amikor a tanú, vagy az első két tanúnak, aki kimondta azt az ítéletet, és elég volt, neki kellett az első követ elhajítani a elítéltre. Tehát az ítéletnek az eszköze a kő. Isten az életet preferálja. Isten döntés az élet mellett van, és nem a halál mellett. És amikor kérjük az életet, akkor még véletlenül se a halált fogja adni. Aztán ott van a hal és a kígyó. Ugye megint a hal valamilyen formában az áldásnak a jelei között ott, vagy hiszen gondoljunk az 5000 ember megvendéglésére, ott a kenyér mellett, hogy ott van a hal is, ugye a kisfiúnak az az uzsonnáját, amit Jézus megsokasít, és az 5000 férfit, azt a kb. 8-10000 sokasságot, legalábbis a korabeli viszonyoknak megfelelően, hogy így lehet érteni, jó lakat. És még marad 12 telekosár maradék. Tehát egyfajta áldás, egyfajta csoda eszköze a hal. És ott van a kígyó, ami kezdetektől fogva az ártásnak, a gonosznak a szimbóluma. Ami ártására van az embernek, hiszen Jézus maga is beszél erről, hogy a sátán, az ördög ugye emberölő volt kezdetektől fogva. Tehát ártására van az embernek. Mit kérünk? Áldást, életet, vagy a másik oldalt, a gonosz hatalmát? És aztán ott van a tojás, meg a skorpió, ami ugye az élet, az élelem kategória megint ott van, és ott van a skorpió, ami az eredeti görög szót, ha picit boncolgatjuk, és az eredeti részeket megpróbáljuk összerakni, hogy mit is jelentett, vagy ilyesmit lehetne fordítani, hogy egyfajta méreg szétszóró. Tehát ami belefecskendezi ebbe a világba az ő mérgét, ahogy esetben megbénítja, vagy megöli. Most itt egy picit, ha megállunk, bizony ekkora veszély ebben a mai világban is az, hogy megmérgezünk valakit, vagy bennünket mérgeznek, vagy mérgezőleg hatni a másikra. Kezdve ott, valamelyik nap, hát ha nem is vitába keveredtünk az egyik cukrászda teraszán a dohányzás miatt, mertem szólni, hogy talán el kellene nyomni azt a cigarettát, mert egyébként olyan gomoly füstfelhő vett ott mindenkit körül, két illető kezdett dohányozni, és kikérték maguknak, hogy mit képzelek. A teraszon, a 10-12 asztal között kettő lehetett dohányozni, igaz, hogy az asztalok 60 centire voltak egymáshoz. Minden további nélkül mérgezzük a másikat. És hiába mondtam, hogy ne haragudjon, amit szabad, mert hogy szabad dohányozni. Amit szabad, vagy lehet, azt még nem biztos, hogy meg kell csinálni. De a válasz az volt, a válaszom nem. Nem nyomt el a cigit, lelke rajta nyilvánvalóan, de valahogy így vagyunk, hogy minden további nélkül mérgezzük a másikat, és ennek a lelki oldala még nehezebb. Amikor szavakban, másikhoz való odafordulásban, indulatban mérgezzük a másikat. Egyfajta halálmérget csípve, nyomva a másikban. És itt egy pillanatig még hadd álljak meg, és hadd kérjem majd az imádság végén a csendes percet, amikor imádkozunk majd azért magunkba, hiszen még magunkért még csak-csak imádkozunk, és itt nyilvánvalóan a kéréseinkben is beletartozik a magunk életéért, családjáért, gyülekezetéért, de mennyire merünk és akarunk imádkozni azért, hogy épp az előbbi példák alapján ne a gonosz, az ártó, a méreg legyen ebben a világban. Itt van Ukrajna, az ukrajnai dolgok, háborúság. Annak idején itt a déli határnál a szerb-horvát háború. Most ami világban megy, a keresztény üldözés. Döbbenetes, az ember nem tud nyugovóra térni, vagy nem tud mit kezdeni a történettel. Hogy a gonosznak, az ördögnek az indulata mennyire ott van. És kedves testvéreim, ez ránk bízatott. A kérés. Egyszer valaki azt mondta, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy a Kremlben, vagy a Fehérházban, Washingtonban dől el a világ sorsa, vagy a többi nagyhatalom valami elnöki lakosztályában. Nem ott dőlnek el a dolgok. Ennek a világnak sora ott a te belső szobádban dől el. És mit mond? Menj be a te belső szobádba, zárd az ajtót, és imádkozz titkon, és a te atyád megfelel neked. Ott dőlnek el. Mert a kapcsolat, az Isten és az ember közötti kapcsolat ott működik. Csodálatos dolog, ha egy ország vezetője, elnöke, hívő ember. Nem tudom, nem nagyon olvastam erről, utalásokat lehet találni, hogy az egyes vezetők közül ki milyen kapcsolatban van az Úristennel, adj Isten, hogy minél többen legyenek ilyenek a világ vezetői közül, de elsőrenden az Isten népén ilyen formában múlik. Rajtad és rajtam. És Isten talán épp erre vár, hogy megállítsa a gonoszt, az ártó szándékot, az ördögöt ebben a világban, hogy mi vajon kérjük-e tőle. Hiszen a példázat erről beszél, hogy ez az egyetlen módja. És te arra kíváncsi, hogy mit akartok? Mit kértek? Ha csak a magatok békességét kéritek, ha magatok házatáján, hogy rendben legyenek a dolgok, jó, legyen néked a te hited szerint. De látjuk-e azt, hogy bizony, ami úgy gondoljuk, hogy távol van, mert nem ezt mondtuk pár hónappal ezelőtt? Csak ott valahol a Közel-Keleten van keresztény üldözés. Mi a biztosíték arra, hogy rövidesen itt is nem az lesz? És itt az most nem ijeszgetés, meg nem félelem, meg pánikkeltés, de mi a biztosíték? Kértük már, hogy ne legyen? Kértük már azt, hogy a Isten állítsa meg ezt a fajta gonoszságot. Én majd ezt fogom kérni, hogy a csendes imádságunkban, ima percünkben erről valamennyien gondolkozzunk és imádkozzunk, és legyen ez rendszeres a mi életünkben. Ugyanis a jó ajándék azt jelenti, hogy javára van az embernek. Aki Isten szeretik, minden javukra van, vagy javukra szolgál. És ha ezt nem látjuk, hogy javunkra van, akkor hasonlóak leszünk Izrael népéhez, ott a pusztai vándorlás során, a 40 évet tulajdonképpen végig zúgolódják. Hol víz nincs, hol élelem nincs, hol a mérges kígyók jönnek, hol az amálekiták, hol, és lehetne sorolni, mennyi minden miatt zúgolódnak. Ha nem látjuk, hogy Isten javunkat munkálja, akkor ez az első és majdnem egyetlen válaszunk Istenre. Adja a mi Urunk, hogy merjünk jól látni és az ajándékokat meglátni. Tehát ő jó ajándékot akar adni a mi kérésünkre. Tehát kérjünk, miért? Azért, mert eredménye van, mert nem hiába való, de kérjünk azért is, mert jó ajándékot akar adni a mi Urunk. És végül, harmadikként, a jó ajándékok között a legjobb Isten lelke. Ez így fogalmaz Jézus határt, gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyi atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Ugyanis Isten lelke nem csak ajándék, hanem olyan ajándék, amely összekapcsol az ajándékozóval. Ha a Szentlélek segít kérni, azokat kérjük, amelyek valóban jók és a jobbunkra vannak. Mert amint volt szó róla, ez nem egyértelmű. Mit is jelent a gyakorlatban? Kérhet az ember követ, kígyót és skorpiót is. Ami ugye ártására van, és nem áldásként van az életére. És lehet, hogy valamilyen formában meg is kapja, mert legyen nélkül a te hited szerint. Gondoljunk csak Ézsaura, én nem olyan régen olvastuk az a történetét, a bibliósok alól szerint, az Ószövetség ígék között, aki tulajdonképpen is utalvét a zsidó levélnek a párhuzamára, ő megvetette az első szülöttségét. Nem kell, halászélén járok, vadász emberként állandóan, mire való nekem az én első szülöttségem? És ilyen formában az Isten áldása. Isten azt mondta, hogy legyen nélkül a hited szerint. És nem kapta meg az igazi áldást, úgymond. Tehát akár még így is bekövetkezhetnek a mi kéréseink, de ha a Szentlélekkel megtelve élünk, már nem csak azok a kérések jutnak eszünkbe, amik úgy egyébként eszünkbe jutottnak, hanem amik nekünk valók és a mi jobbunkra való. És egy idő után csak azt fog eszünkbe jutni, ami tényleg javunkra és nem ártásunkra van. Mert így kapjuk meg a legjobb ajándékot, a legjobb ajándékokat a mi életünkben. Én azt kívánom és azt kérem az én Uramtól, hogy kérjünk. Talán nagyon egyszerű dolognak tűnik. Talán túl szimplának. Mert mindig valami bonyolultabb dologra gondolunk az ember, vagy gondol az ember, amikor valamit intéznie kell. De sokszor a pofon egyszerű dolgok a legcélre vezetőbbek. Kérj! Kérd, mert van eredménye. Kért, mert jó ajándékban bízhatunk, jó ajándékot kaphatunk. És ezek között még megkapjuk azt az ajándékot is, aki tényleg tud segíteni kérni. Jól kérni. Jézus itt a példázat elején, vagy a 11. fejezet Lukács evangélium, a 11 elején pont erre a kérdésre, vagy kérésre mondja ezt, hogy taníts bennünket imádkozni. Mint ahogy János is ő tanította az ő tanítványait. Hát Urunk, taníts bennünket imádkozni. Amen. Helyünkön maradva a 479. énekünk első versét énekeljük válaszként az igére. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Kérni taníts.
Mindent Istenünk, mennyi atyánk, légy áldott a szavadért, üzenetedért, légy áldott azért, hogy te ma is szólsz, és nem maradsz néma, hiszen hát a legnagyobb büntetésed, úgymond, az, amikor te megvonod a te népettől a te üzenetedet, és hisszük, Urunk, hogy most szólhatott. Te adtad az üzenetet, a hívó szót. Urunk Istenünk, és köszönjük azt, hogy te arra bíztasz bennünket, hogy kérjünk. Ezt az egyszerű dolgot helyezed elénk. És Urunk, köszönjük, hogy láthattuk, hogy ez az egyetlen út, aminek mindig eredménye van. Ami nem eredménytelenségben, nem hiába valóságban vezet. Ami talán teljesül, vagy talán nem, hanem mindig megvan a válasz rá, mert aki kér, az kap. Aki keres, talál, az örgetőnek megnyittatik. Urunk Istenünk, és köszönjük a te ajándékaidat. Köszönjük, amelyekhez csak úgy juthatunk hozzá, hogy kérünk. És köszönjük, Urunk, azt a gyermeki, talán sokszor naívnak mondható hitet, amely nem kérdőjelezi meg a választ. Eleve nem negatív módon tekint a válaszra, hanem arra, hogy megkapja. Urunk, és hadd kérjük a te jó ajándékaidat, a jókat, a javunkra levőket. Urunk, a te áldásodat, a te segítségedet. És Urunk, hadd kérjük, hogy a gonoszt, a rosszat, a nekünk ártót, az ördögit, azt távoztasd el tőlünk. Urunk, és így hadd imádkozzunk ezért a világért. Urunk, mert még magunkért csak-csak imádkozunk, de ennek a világnak sorsáért oly keveset. Urunk, hadd vigyük oda a mi keleti szomszédunkban levő történéseket. Urunk, amelyben talán nagyon sok magyar testvérünknek az élete is veszélyben forog, de egyáltalán, amíg az ördög tud munkálkodni és fölhasználni embereket a gyűlölködésre bizony, ott sok jóra nem lehet számítani. Vagy amikor talán felekezetek egymás között, vagy vallások egymás között. Urunk, azt gondoltuk, hogy a keresztény üldözés is mennyire messze van tőlünk, és mennyire csak elszigetelt módon, de látjuk, hogy egyre közelebb kerül. Urunk, könyörülj, állítsd meg a rosszat, a gonoszt. De Urunk, magunkban, bennünk is, amikor talán mérgezzük a másikat, és nem is feltétlenül külsőképpen, hanem talán szavainkkal, indulatainkkal, egyetnemértésünkkel, vagy ellenkezésünkkel pontosabban. Urunk Istenünk, te vedd el ezt tőlünk, és te szabadíts meg ezektől bennünket. Urunk, hadd bízzuk rád a mi életünket, gyülekezetünk életét. Hadd vigyük oda a betegeket, akik akár betegágyon, vagy egyáltalán otthonukban szenvedik a betegség nehézségeit. Vagy hadd vigyük oda azt a gyászoló családot, akik az elmúlt héten, tegnap kísérték ki utolsó földi útjára az ő szerettüket. Urunk, te adj békességet és vigasztalást, reménységet a találkozást illetően az ő számukra. Urunk, hiszük, hogy te ezt meg tudod adni. Urunk, és hadd kérjünk, hogy hadd tudjuk mi betölteni a magunk feladatát, küldetését ebben a világban, hogy a te jó vitézetként tudjunk élni, hogy a mi életünk rád mutató élet legyen. Urunk Istenünk, így kérünk, hogy légy és maradj velünk Krisztusért, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Mai napra is készült szokás szerint hirdető lap. Az első pontban az ige, tehát az énekek fölirata szerepel, azok közzététele. Hirdetem a gyülekezeti alkalmainkat Zalakarosban. 10 órakor lesz jövő vasárnap a következő istentiszteletünk, itt Galambokon, pedig itt a templomban 12:30-kor. A további hirdetések között szerepel még egy mai alkalom, ami nem kifejezetten gyülekezeti alkalmunk, mégis hirdetem. Ma délután 3 órakor kerül sor a szokásos hegyi búcsúra, ami a gyülekezetünk tagjait és szeretettel várják a szervezők. Ezen én is szolgálni fogok plébános úrral együtt, egy ökumenikus szolgált formájában. Kérem, hogy aki el tud jönni, mindenképpen jöjjön és legyünk ott ilyen formában is. Halottunk van, illetve temetés után vagyunk. Fickó Pálné, Borbás Erzsébet, 93 éves testvérünk, hamvasztás utáni temetése tegnap Paton, Pati temetőben volt. Isten vigasztalása legyen a hozzátartozókon, a család Galambokon maradt, vagy Nagykanizsán maradt ágán, hiszen ő már Pesten, Budapesten lányánál élt hosszabb idő óta, de kérésnek megfelelően itt Paton temettük. Isten vigasztalása ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Reformátusok lapja kapható, illetve templompályázatos szórólapunk is, valamint a Dunántúli Református lap legújabb száma megjelentés, akik előfizették, vihetik, vagy vihetik a előfizetett példányt. Szeretném megköszönni mindazoknak segítségét, akik az elmúlt időben a templom környék, a parókia környékén segítettek takarításban, rendezésben, fűvágásban, munkálatokban. Ezek között ugye az egyik, ami még folyamatos, a kerítésépítésünk, az oszlopok ugye a helyükön vannak, meg az elképzelés megvan, hogy hogyan most már csak a drót, illetve a háló kifeszítése szükségeltetik, ami anyag szempontjából már rendelkezésre áll, majd beszéljük meg, hogy mikor és hogyan tudjuk ezt tenni. Illetve itt a hirdetések között is hadd hangozzon el, hogy imádkozzunk, hordozunk imádságban, ami életünkben, ami imádságainkban az egymástól elválasztó gyűlölethet a megbékélést és szeretetet, és majd szeretném kérni, hogy majd a hirdetések után helyünkön maradva egy rövid csendes percet tartsunk, és majd úgy vegyük Isten áldását, illetve majd a záró ének hangozzon el. Hirdetem a perselypénzes adakozást, az egyhez fenntartó járulék fizetését, várjuk továbbra is adományaikat a testvéreknek a templomunkra, illetve hálaáldozatokra. Szerepel utolsó pontban bankszámlaszámunk, ha valaki ilyen módon szeretne adakozni. És most pedig, amint hirdettem is, egy percre maradjunk csendben, és aki magába szeretné elmondani az ő imádságát, kérem, tegye meg, és majd utána én fogok amment mondani, és majd énekeljük a záró énekünket. Tehát most maradjunk csendben egy percig. Úrunk, köszönjük, hogy meghallgattad a mi imádságainkat. Amen. Záró énekként a 479. dicséretünk második, harmadik és negyedik versét énekeljük. Második vers így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Lélekből lelkesen. kérni taníts, üdvözítőm te vagy, és terült szíved adj, lelkeddel elme vagy, kérni taníts.
Fennállva vegyük Isten áldását. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, viszontlátásra.